Tedült. Sokan megsérültek és emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapotot hirdetett.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
A hírek után...
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az akrobatikus rock'n'roll, a trombita és egy tehetségkutató műsor is. Ebben az órában Vastag Csaba, énekes előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sandy Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Sandy Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
A padló, szia maszat a kapcsolón, szia olajcsepp a csempén, többé nem találkozunk.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy épp ki lát, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Hajnalig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Hegyeket másztam, megérted, mert a rosszban is láttad a szépet. Rólad még őrzöm most is a képet, mert a mosolyod mai napig éltet. Az illatod érzem az ágyban, és a csókod ízét a számban. Bocsáss meg azért, ha bántlak, szeretlek, ennyi hibám van. Azt mondják, okkal történik minden, és az a fontos, hogy mi zajlik itt benn. Meg hogy véletlen soha nincsen ebben a sorsnak nevezett liftben. Mert azért álmom, hogy álmodat élhess, de ez az érzés nagyon veszélyes. Akár egy őrült ki mindenre képes, igen, egy őrült ki mindenre képes. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Elsárgult levél a szíved,
a szíved,
de bennem van még a hited.
A hit
üres szavak, mint takatlan sziget. Talán lesz egyszer majd, aki kiment. Tudod, hogy több vagyok annál, mint láttál, de ha bizonyítvány, te magyaráznám. De ha mégis az út végén várnám, én kifizetném a számlát. Mert én a szívembe zártam a lelked,
a lelked.
Csak miatta dúvom a csendet, és az életnek kiara rám talál. Lehetne újra február, lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más
világ.
Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora. Lehetne újra február, a szívedben olvad jégvirág. Engem nem érdekel, hogy jégvilág, mert ez egy képzelet szülte más világ. Gyere csókolj úgy, ahogy még soha, velünk az idő kereke mostoha. Majd alig várok, mert történhet csoda, nem szakít el minket Isten ostora.
Ahogy mondtad, nem vagyok más, mint egy elkoborult bárány. Én is tudtam, hogy az a féltett ölelés nem csupán egy ármány. Ami szólam, amit a szívemen játszol, a lelkem néma zsákmány. Kezedet fogtam, nem maradt más, mint egy szintelen szivárvány.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Itt ül már velem szemben a stúdióban az az előadó, aki nem csak a zenei színpadokon, hanem a táncos színpadokon is megmutatta már nem egyszer, nem kétszer a tehetségét, sőt, trombita órákra is járt pár évtizeddel ezelőtt. Vastag Csaba velem szemben a stúdióban.
Hát szép napot mindenkinek, sziasztok.
Tényleg volt ilyen, hogy trombita óra?
Igen. Nagyon nagy öröm itt lenni egyébként, mert emlékszel ilyen dolgokra is, én meg már így nagyon ezeket elfelejtettem, de valóban trombitán kezdtem annak idején, kiskoromban, a zeneiskolában, ez volt az első hangszer, amit kipróbáltam, és onnan el is tanácsoltak elég gyorsan, sajnos. Mert azt mondták, hogy nem fér bele a szám a trombitába. Ugyanakkor a szám volt, mint most, csak a fejem volt kisebb, és aha, a fejem nőtt hozzá kiskoromtól kezdve, hogyha átküldtek tubára. De a tuba az, nem tudom, a kedves hallgatók tudják el.
A legnagyobb.
Hát az nagyobb, mint mi ketten együtt féve kb. És nem akartam egész életemben egy olyan hangszerrel járkálni, ami nagyobb, mint én. Úgyhogy tubára aztán végül is nem jártam.
De most akkor azért gyúrtad ki magad, hogy elbírd a tubát, hogyha esetleg visszatérnél? Hmm.
Igen, ez egy fontos szempont volt mindenképpen fontos volt, hogy nagyobb hangszer, hogy a zongorát is tudjak vinni magam, hogyha akarok. Igen.
Szóval trombita nem lett belőle, viszont éneklés lett. Méghozzá oly módon, hogy állítólag te azt gondoltad, és majd foglalkozunk a későbbiekben a legújabb dallal, aminek magyar és angol nyelvű verziója és hozzátartozó videoklip is született, de most még egy kicsit révedezzünk a múltban. Szóval azt mondtad állítólag mindenféle versmondó versenyek mellett, hogy akkor az éneklés az neked jó, és akkor te azt majd saját magadnak megoldod.
Igen, több oka is van. Egyrészt nem beszéltem mindig ilyen gyorsan, mint most, és régen még értették az emberek azt, amit beszélek. és versmondó versenyeken valóban nagyon-nagyon eredményesen szerepeltem kiskoromban, csak aztán elvitt a társadalom heve, és emiatt én picit így begyorsultam, és nehéz visszalassítani, hiszen olyan sok dolgunk van, hogy igyekszem belesülíteni minél több információt egységnyi időben, ugye ez a mai világnak egy ilyen kis ragadványa szerintem mindannyunkra. Az éneklés, illetve a vokál része az meg úgy jött, hogy a zenekarban punkzenekarunk volt annak idején, mint szem sokak mások ezzel kezdték, mert viszonylag egyszerűbb egyébként elkezdeni ezzel a stílussal, és aztán a többiek mondták, hogy üvöltözni minden hülye tud, ezért legyen az énekes a Csabi, mert úgyse úgy ért semmihez. És akkor mindenképpen akartam valamit csinálni, és mondtam, hogy akkor oké. Nagyjából így indult az egész, és akkor kiderült, hogy jobban kiabálok, mint hogy azt gondolták, és ők meg jobban gitároznak, mint hogy én gondoltam, és egy tök jó zenekar lettünk.
És zene közben, vagy éneklés, vagy kiabálás közben mentek az akrobatikus rock and roll mozdulatok, vagy az egy teljesen másik vonal volt az életedben?
Nagyon hasznos volt egyébként ez a táncos dolog, így körülbelül 8 éves koromtól kezdve tánccal foglalkoztam aktívan. Az azt jelenti, hogy hétfő szerda péntek edzés, hétvégén meg verseny, és ebbe hát országos szintre jutottunk el. Volt országos első helyezésem is a táncpartneremmel együtt. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog volt, azért is, mert egyrészt sport, és az a gyerekeket szerintem jobban a földön tartja, vagy jobban kordában tartja, és nem olyan könnyű jelzű lenni, hogyha sportolsz. Másrészt meg egy tök jó társaság volt, illetve megtanultam ezáltal csapatba gondolkodni, és megtanultam ezáltal valamilyen szinten dramaturgiába gondolkodni, hogy hogyan néz ki egy jó produkció. Szóval nagyon sokat köszönhetek ennek az időszaknak.
Ez akrobatikus rock'n'roll volt, vagy Rocky, vagy mit csináltál? Az akrobatikus rock'n'roll.
Igen.
Ez az, amikor dobálni kell a lányokat, és aztán utána elkapod fejjel lefelé, hátad, pörgeted.
Jó esetben elkapod. Ez igen az, amikor azt látod, hogy a lányok röpködnek mindenfelé, és mindez ilyen tök könnyűnek tűnik, de nagyon sok munka van abban, mint általában mindenben, ami könnyűnek tűnik, hogy ez így is látszon.
Mindig is jelen volt a sport az életedben, most kicsit kijövünk ebből az akrobatikus rock'n'rollból, de hogy veled kapcsolatban olyat nem lehet olvasni, hogy te bármilyen más sportban elmerültél volna, hogy focisztál volna, kézilabdáztál volna.
Ja, kézilabdáztam.
Volt, csak volt az életedben?
Kézilabda volt sokáig.
Is rác vagy.
Igen, ezért Veszprémben nehéz nem kézilabdázni, mert alapvetően mindenkinek az a kérdés, hogy a kézilabda mellett mit csinálsz még, mert ezt mindenki kipróbálja, vagy mindenki egy potenciális utánpótlásnak számít, 0 éves korától kezdve mindenkit figyelnek. Az úszás nem ment, a focit nézni szeretem, bár jó kapus voltam egyébként, valószínűleg a kézilabda miatt, nagyon jó labdaérzékem volt, és hát pingpongban is voltam, tehát elég sok sportot elkezdtem és csináltam középszinten, de a tánc volt az, ami országos, aztán pedig európai szintre is eljutott nálam egyébként.
Hogyha visszatekergetjük az időkerekét, mindenkinek megjön az esze valamikor, nem tudom, 13, 14, 15, 16 éves korában, és akkor kialakul benne egy ilyen gondolat, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz. Mint ahogy tudjuk, te előadó művész lettél, énekes lettél, meg mindenféle ilyen filmes színházi megjelenéseid vannak, énekelsz alapvetően, de hogy egyébként, amikor így rájöttél arra, hogy valamit kell majd kezdenem magammal 18 éves korom után, akkor mi volt a fejedben? Vastag Csabi, mi szeretett volna?
Az érdekes, mert orvos akartam lenni egyébként alapból. És azért mindent meg is tettem különben, tehát ezt már kiskoromtól kezdve most is egyébként érdeklődéssel figyelem, és most is nagyon sok ilyen kutatást olvasok, mert nagyon sok mindennel foglalkozom, ami kicsit ilyen biológiaibb dolog, de már középiskola elsőben tudtam az egész gimnáziumi biológiai anyagot, aztán negyedikben meg már az egyetemit is nagyjából, szóval ebben valóban elmerültem, és nagyon pici választott el ettől, hogy orvos legyek, most is csodálom az orvosokat egyébként, és nagyon érdekelnek a kutatások.
A család mit szólt hozzá, hogy ezen a kicsit bohéma búton indultál el, és énekes lett belőle?
Nyilván ezeknek senki nem örül. Nyilván ez nem egy olyan dolog, amit így alapból támogatottnak számít egy családban szerintem, mert most nem csak azért, mert alapvetően eszenciális része a bulizás, és ezáltal a hajnali hazajövés, aztán ilyen. Tehát ez nyilván egy szülőnek valószínűleg nehéz végignézni. De amit a legjobban segítettek nekem anyukámék, az volt szerintem, hogy nem akadályoztak, és a nem akadályozás már teret adott annak szerintem, hogy tudjak ezzel foglalkozni. És látták, hogy ezt szeretem, nem akarták elvenni az örömömet szerintem. és ezzel segítettek a legjobban.
Azt említetted, hogy ennek a bizonyos életnek a szükséges, vagy szükségtelen, de mégiscsak zárójelben ott lévő velejárója a bulizás és a hajnalban történő hazamenete. Voltak ilyen évek, Csabi?
Csak ilyen évek voltak igazából. ezek csak erről szólnak, de ez nagyon furcsa, mert az embernek meg kell érni ahhoz, hogy rájöjjön, hogy attól még, hogy bulit csinálunk, mi nem bulizunk. Tehát van egy ilyen vonal, ahol erre szerintem, hogy elkezdesz így erre az irányra átlépni. Szóval, hát régen nyilván a színházban is, meg a koncertek után is mindig van mit megünnepelni. Ez egy tök veszélyes dolog, mert minden este tudsz valamit ünnepelni, jó volt a koncert, vagy éppen valamit meg kell beszélni, hogy mit csinálj legközelebb máshogy, és ehhez ugye le kell ülni, el kell mélyülni, szóval, hogy ezek sajnos okot adnak az ilyen típusú éjszakázásra. Illetve mondom, nagyon nehéz összekeverni azt, hogy mi szórakozást viszünk az emberek életébe, és nem baj, hogyha az ember közben úgy jól érzi magát, de van egy jó aránya és módja ennek. Tehát, hogyha te jobban bulizol, mert a közönség az nyilván nem annyira jó például.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes előadó művész. Kicsi szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Egyedül a mezőkön, jó itt egyedül, nincs mi felőről, nem lehet mindent erőből. Ilyen percekben jön pár érzési belülről. Ma este elbúztam pár dolgot, kezdtem előről. Majd holnap minden is jobb lesz, jön majd nekem új esély. Érzem, hogy ez jó gondolat, ennek gay. Megint itt magamnak prédikálok, remélem most épp nem vagyok állnok. Remélem ma majd nem baszom át magam, ledöntöm a falon. Énekel itt a rancs, mennyit ér a szavam. Tépem itt a hajam, nyugtatom az agyam. De jó így világtalan, ürítem a poharam. Én táncolok mezőkön, mezőkön. 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 Én táncolok mezőkön. Nagy a lábnyom a pásítom, mikor a rímeket szállítom. Töltjük ki ma rád viszont, te meg kapkodsz meg pánikhoz. Belül táncoltam, fesi bármi volt, abba lépt, akkor megköszön a kánikula. És ez a kiver a bíz, tudod a DNA bíz. Neked lépni, nekem meg csak állni fura. Úgy jött, mint száz pirula. Ismersz, ez a más figura. Még a magad és sem vagy haverom. Mondd meg, hogyan lenne bárki ura. Bánod, hogy mindig benne ragadj. Tántom a cít, van benne anyag. Szájnyitva meg a szemfalakat. És táncolok itt, mi megy le a nap. Nézd meg, hogyan vagyok. Nekem mindegy, mit csinálsz. Én csak szívom a friss levegőt. És folyom ki a gáz. Én táncolok mezőkön, mezőkön. 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 Én táncolok mezőkön, mezőkön.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vastag Csabi, énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Én is köszöntök mindenkit, sziasztok.
Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között akrobatikus rock'n'rollal, meg kézilabdával, meg trombitával, meg tubával, stb. Kapcsolatban. Forduljunk rá a zenére az elmúlt évtizedekben, amióta te feltűntél, és most nem a punk zenekarra gondolok, hanem arra a bizonyos tehetségkutató műsorra, amikor megismert téged az ország, bár előtte már volt egy másik, a Popdarálóban is ott voltál.
Igen, most így tényleg jól jöttem hozzád, mert egy nem is gondolok így bele, hogy mik voltak a múltban, és egy nagyon jó kis nosztalgikus dolog ez most. Igen, az első tévéműsor, amiben zenével foglalkozhattam végre, az a Popdaráló című műsor volt. Ez egy hihetetlen jó időszak volt, hogy ki tudtam magam próbálni úgy, hogy nem volt még olyan nagy tétje, de aztán mégis fontos volt, amit csináltam. Tudtam nagy zenekarban gondolkodni végre. Ez egy nagyon-nagyon sokat adó időszak volt, és itt már ugye az előbb említett bulizás egy picit megmaradt privát dolognak. Tehát, hogy nyilván az ember, amikor az először csinál zenekarokat, akkor integrált része vagy a bulinak, és a közönség részeként te is tulajdonképpen 14 évesen elhiszed magadról, hogy te vagy a Michael Jackson, és aztán ez a időszak, ez már ilyen 20 éves koromban volt, itt már rájöttem, hogy nem emlék a Michael Jackson, hanem saját magamat kell megtalálni, illetve itt már hallottam magunkat először józanul, és rájöttem, hogy hihetetlen szarok vagyunk, úgyhogy valamit muszáj rajta dolgozni. Amúgy ez egy nagyon-nagyon komoly és fontos fordulópont volt, mert nagyon sok ilyen zenekart nézek meg most is, amikor járok koncertekre, akik még nagyon élik ezt, és hihetetlenül benne vannak, és inkább maguknak zenélnek. És rá kell jönni, hogy nem feltétlenül csak magadnak zenélsz. Nyilván az is fontos, hogy magadat mutasd meg, és add ki magadból azt, ami benned van, de alapvetően mindent a közönségért csinálunk, és nekik kell jónak lennie. És ez egy nagyon fontos fordulópont, amikor az ember rájön arra, hogy ezt igazából kinek csinálja. És ez a műsor nagyon hasznos volt ilyen tekintetben, hogy egy professzionális tévés közegben a Magyarország akkori legprofesszionálisabb zenekarával tényleg csak köszönni tudok mindent. Onnan egyébként Berkes Gábor volt a zenei producere a műsornak. És
a kis Berkes?
Igen, és utána az ő barátsága nagyon fontossá vált számomra, nagyon köszönöm azóta is azt, hogy a barátomnak nevezhetem, és írtunk csomó olyan dalt, amik később rákerültek már fontosabb lemezeimre is.
Azért pörgettem vissza az időkerekét ennyire, vagy hoztam be ezt a topikot, hogy popdanáló, aztán utána pedig X-faktor, amit ugye megnyertél, még a tesóddal is párbajoztatok, ott volt sírási rívás egyébként, mert kiejteni őt azért az nem annyira jó.
Igen, inkább nekem volt rossz szerintem, mint neki, mert ő már picit szerintem amúgy is úgy elege volt belőle, vagy nem tudom, hogy úgy elérte azt, amit akart, inkább így mondanám, de az, hogy az én kezem által kellett neki, vagy úgymond az én hozzájárulásom kellett ahhoz, hogy ő hazamenjen, az nekem nehezebb volt mindenki. Tehát igazából ő vigasztalt engem az, ami kicsit vicces, de tényleg itt történt.
Na és akkor itt fordulok rá arra a topikra, ami miatt behoztam ezt, ez pedig az, hogy megszületett a legújabb dalod, ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk. Az eddigi munkásságodat ismerjük, és nem tudom, hogy megnéztem, meghallgattam az angolt is, meg a magyart is, a cím az, hogy Apa,
igen.
És az angol címe pedig az, hogy Mirror, de hogy számtalan dal született az elmúlt években, és nem tudom, hogy ez egy érettebb, más jellegű Vastag Csaba, mint amit eddig hallottunk, vagy egy tök más vonalon szeretnél elindulni. Mert szerintem ez kicsit, mintha más lenne, mint az eddigi élet.
Igen. Egyrészt köszönöm, hogy átnézted az egész életemet, és hogy ez lett a végpont, ez egy zseniális szerkesztői dramaturgiai húzás volt. Tényleg köszönöm. Ugyanis igazad van, valóban összefüggenek a dolgok, és nyilván egy csomó időnek el kell telni ahhoz, hogy az ember meg tudjon fogalmazni olyan fontos dolgokat, amiket közelebbről nézve még nem tud. Ezt most jobban kibontom, hogy mindenkinek világos legyen. Hogyha van egy problémád, és túlságosan, és pont benne vagy, ugye egy probléma, amikor benne vagy, akkor általában nagyon nagynak tűnik, és mindenkinek a saját problémája a legnagyobb. És kell hozzá idő, meg tér, hogy ettől kicsit el tud távolodni, kicsit meg tud nézni messzebbről, egy másik perspektívából, és jobban meg tud fogalmazni, és szavakba tud önteni. Ehhez kell szerintem a legtöbb idő egyébként, és ezért jó, hogy ezt így végmondtuk egyébként, nem tudtam, mi a célod, de most már értem az életpályámat eddig, mert valóban minden kellett hozzá, hogy ezt meg tudjuk így fogalmazni. Picit érettebb valóban, de picit gyermekibb is szerintem, mint az eddigiek, és mindenképpen őszintébb. Szóval nem, mintha eddig az emberek az őszinteségi foka szerintem mindig pont az aktuális, de az én mostani aktuális őszinteségi fokom az előzőekhez képest, amikor azt hittem, hogy őszinte vagyok, mondjuk egy olyan 300%-kal erősebb. Tehát most ez tényleg lenyúltunk a legmélyére, igyekeztem semmit nem elhallgatni, és semmit nem megszépíteni, és azt hiszem ez erről szól, és ez egy szép dolog.
Eddig is voltak olyan dalok Vastag Csabi által, vagy Jó voltából, amik azért ilyen mélyebb megfejtést húznak maguk után, a bátorság, az őrizd az álmod, stb. Számtalant mondhatnék. És azokban is megvolt a megfelelő mondandó, azoknak is megvan a mélysége, de ez tök más.
Én mindig szeretem, mindig ragaszkodom hozzá, hogy valami fontos üzenet is legyen benne, mert lehet csak simán dolgokat is írni, és nem ítélem el azt, aki ezt csinálja, mert nyilván ez ennek is megvan a helye, hogy a dalok 99%-a a nyárról, meg a szerelemről szól, vagy arról, hogy nincs nyár, és nincsen szerelem, ezt mindenki tudja, és egy totálisan 100%-os sikerrecept egyébként, hiszen mindenki volt szerelmes, és mindenki lesz, és mindenki elmúlik, és aztán megint újra lesz, és aztán jön a nyár, aztán múlik. Szóval ez egy örökre működő téma, csak mert már annyi sok ilyen dalt írtunk, és annyira sokszor foglalkoztunk ilyen úgymond közhelyesebb témákkal, hogy igyekszünk a zenekarral mindig valamiféle fontosabb társadalmi üzeneteket megfogni, valamennyire dacolva azzal a ténnyel, hogy tudjuk, hogy nyilván akkor ez valószínűleg nem a legnagyobb fesztiválsláger lesz egyébként, tehát nem kémcsővel írjuk a dalokat, hanem üzenettel.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba, énekes előadó művész. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Now we can cause, we make it our own. Only everything in mind, try to leave it all behind. Cross the line, let it all run out of time. All just to feel alive. It's all about
Machete. Visszaút lassan megy, ahogy eddig nem. Reménykedésben jó vagy, remélem. Felesz, mész, eltelik két év. Léteznek, élnek, te vagy láthatatlan már rég. Szerte foszlik az idő.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
Én is énekes, köszöntök mindenkit, sziasztok!
Megszületett a legújabb dalod, angol és magyar nyelven, foglalkozzunk ezzel a következő percekben, és aztán hallgassuk is majd meg a dalt, méghozzá oly módon foglalkozzunk vele, vagy kezdjük azzal, hogy egy ilyen topikhoz hozzányúlni, az Ákos foglalkozott azzal, hogy az édesapjáról írt egy dalt, külföldieknek is van egy-kettő, de ez olyan topik, ez olyan mélyre kell menni, meg annyira ki kell tárulkozni, hogy ez bátorság kell, és most egy másik dolgot idézem, hogy az ember meg tudjon fogalmazni mindenféle olyan gondolatokat, amik egyébként egy ilyen családi kötelékből kiindulva megszületnek.
Ha megnézed ezt a vonalat, akkor az Oránnak is van egyébként ilyen dala, és pont ez most jó, hogy ezt is eszembe juttatod, de ezeket általában senki nem 12 éves korában írta, hanem mindig kellett hozzá valamiféle érettség, amikor annyi idős leszel, amennyire már emlékszel, hogy az apukád is már volt. Tehát én emlékszem apukámnak a 40-es éveire, mert akkor én is voltam annyira a tudatomnál, és nem véletlen, hogy ezeket a témákat kb. Az ilyen korban szokás szerintem megírni, mert nyilván a cipőjében jársz, és nyilván jobban megérted a döntéseit, és amiket esetleg korábban vitattál, azokat már felnőttként jobban megérted, és megkérdőjelezve azt, hogy vagy inkább kérdését éve magadnak, hogy te mit csinálnál a helyében, rájössz, hogy alapvetően semmit, mert ugyanazt tudnál csinálni. Egy nagyon bonyolult gyerek voltam egyébként, meg egy nagyon érhetetlen gyerek voltam szerintem, mindamellett, hogy próbáltam nem rossz gyerek lenni otthon, de a világ minden másik szinten én az voltam, és valóban nem volt olyan egyszerű. Szóval szerintem akkor jönnek el ezek a dalok, és akkor jön ez a fajta őszintesség, amikor rájössz, hogy nincsen igazad valamiben. És nagyon rossz dolog, amikor rájössz, hogy nincsen igazad, mert szembe jössz magaddal az autópályán, és ez egy nagyon rossz érzés. Viszont felszabadító is, mert rájössz, hogy alapvetően nincs is igazság, hanem csak emberek vannak, akiknek vannak személyes dolgaik, amiket meg lehet érteni. Szóval nem akarok mélybe belemenni, nincsen sok időnk, de hogy mindenkinek megvan az igaza, igazából ez a lényeg, és a szeretet a legfontosabb közös pont lényegében egy családban.
Menjünk vissza a dal keletkezéséhez. Ahhoz, hogy egy ilyen dal megszülessen, ahhoz milyen élethelyzetnek kell lennie?
Hát egy keserves, nagyon rossz élethelyzet. Egyébként a legszebb dolgokat szerintem ezek a élethelyzetek hozzák, amikor az ember valamiben nagyon szenved. Nyilván a vidámabb dolgok nem így születnek, de ezek akkor nézel magadba ennyire, amikor már kötelező vagy, amikor már kénytelen vagy, amikor muszáj valamit megoldanod, és van egy olyan hatalmasnak tűnő probléma, amit nem tudsz semmilyen irányból sem megközelíteni, akkor gondolkozol ezen 7 nappal átéve, és hát nem mondom, hogy a dal volt a megoldás, de a dal mindenképpen segített abban, hogy például apukámnak megmutattam már megjelenés előtt, a klippet is megmutattam, a dalt is a megírása közben, hogy nehogy véletlenül valami olyan legyen benne, ami neki nehéz, vagy sértő, vagy ilyesmi, de úgy láttam, hogy bármit írhattam volna bele, mert erre ő is legbelül vágyott talán.
Magamból indulok ki, én egy ilyen kicsit romantikusabb, szentimentálisabb pasas vagyok. Hogyha egy ilyen családi kapcsolatról kell dalt írni, és összeszedem a gondolataimat, megmutatom az édesapámnak a dal születése közben, az éneklés közben, a fateromnak a reakciói közben, én nekem ott potyognának a könnyeim.
Hát, igen, persze, ezek nagyon nehéz pillanatok, és hozzátenném, hogy nekünk mindig volt egy ilyen jellegünk a zenekarunkra, hogy többnyire női rajongóink voltak. Tehát amikor elkezdtem az X-Faktor után, akkor volt egy koncertem, ahol 100-an voltak, és egyetlen egy férfi volt a helyszínen, és megköszöntem, azért voltak 100-an, mert 100 fős volt a helyszín. És megköszöntem az egyetlen férfinek, hogy eljött, és hogy tök jó, hogy úgy, hogy nem égő vastag Csabi koncertre járni, és mondta, hogy ja, csak a feleségemet hoztam egy egyházáról, mert hogy nem volt jogosítás. Szóval, hogy általában nekünk női rajongóink szoktak lenni, mert egy tök szép dolog, és nagyon tisztem a nőket, és köszönöm, hogy eljönnek a koncertjénk, de mégis volt egy ilyen belső vágyakozásunk arra, hogy talán egy kicsit ezt az arányt javíthatnánk. És érdekes módon semmilyen dolog nem hozta azt, hogy a férfiak is odafigyeljenek a zenei munkásságunkra, viszont ezt a dalt most pont tegnap néztem meg a YouTube-on a nézettség adatait, és több férfi nézi, mint nő. Szóval nagyon érdekes.
Hogy született a dal?
Hogy ezt most még gyorsan miatt bezárjuk, ezt el akartam pont mondani, hogy azért is van két verzió belőle amúgy, mert mi az összes dalunkat alapvetően angolul írjuk meg, tehát minden dalunknak van valahol egy angol verziója valamelyik fiókban, amelyiket a kedves közönség ismeri magyarul, biztos, hogy van egy angol verziója. És ez ugye azért van, mert a legtöbb zenekar úgymond kamu angollal írja a dalokat, hiszen nem tudsz előtte szöveget írni rá. És ez is egy ilyesminek indult, viszont túlságosan jól sikerült az alap angol szövege, és nem sok munka kellett hozzá, hogy ki tudjuk kanyarítani egy viszonylag értelmes angolul is az üzenetet jól átadó formára, és ezért úgy voltunk vele, hogy akkor ezt most kiadjuk angolul is, illetve lehet, hogy korábbi dalainkat is visszahozzuk majd még angolul, vagy a későbbieket, hogyha már azok is megfelelnek, akkor angolul is megjelentetjük. Igazából nem túl sok plusz munka, viszont lehet, hogy megértés szempontjából nagyon sokat tesz hozzá, mert el tud jutni többekhez, illetve angolul könnyű fogalmazni is, ezt biztos sokan tudják, hogy egy egyszerűbb nyelv egyébként, mint a magyar, ezerszer, és általában a zené is jobban szól vele, tehát a zenében is.
Hogy született a dal? Csak te vagy benne, többen ültetek le?
Nagyon sokan. Egy ilyen dalnak a megalkotása az mindig el szoktam egyébként mondani, hogy köszönöm szépen, hogy az emberek engem dicsérnek, de ez nem az én eredményem, életem, csak az én munkám gyümölcse. Vigarnival csináltuk a munka oroszlán részét, illetve Somodai Tomi barátommal, aki egy korábbi zongorista barátom, már gyerekkoromból az egyik legjobb barátom volt mindig is. A szöveget pedig nagyon sokan, hát azt nem is tudom, írtam én is egy nagyon durva szöveget, jött a Müller Péter Sziámi is írt bele. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy Ardinak, a Vigalinak a felesége, Pribelszki Norbi, tehát itt sokan ötleteltünk bele, és nem azért, mert az ember magától nem csinálná meg, hanem azért, mert én nem vagyok annyira, hogy mondjam ezt a szót, nagyképű, hogy azt gondoljam, hogy ezt majd én egyedül meg tudom fogalmazni. Tehát én csapatban gondolkodom mindig, és a focit gólra mérik. Az a fontos, hogy a legjobb gól szülessen a hálóba, és van olyan, hogy mások jobban kimondják helyet, amit te nem tudsz kimondani, úgyhogy ez egy ilyen koprodukció, négyen írtuk igazából a szövegét, és mindenkinek van benne nagyon-nagyon sok hasznos sora.
Ez a Kultúrfitness, tehát itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Vastag Csaba énekes előadó művész, akinek megszületett a közelmúltban a legújabb dal a kettő verzióban. Az angolnak az a címe, hogy Mirror, a magyarnak pedig az a címe, hogy Apa. Itt az ideje, hogy meghallgassuk tehát a legújabb dalt magyar verzióban. Jön Vastag Csabi legújabb dala. A címe az, hogy Apa.
És egy meggyűrt kép, ahogy bennem élt, csak együtt volt szép. Nem voltam méltó, talán nem voltam jó. Az élet oly nehéz, apa, nincsen rá szó. a hangod bennem, egy dallam foszlány, csak tükörképként nézel most rám. Félsz talán, vagy csak eltévedtél? Tudom, az a fény még most is ott él. Lehet, hogy én hibáztam, én rontottam el. Láttalak sírni, a könnyek nem száradnak fel. Ha tükörben nézek, felismerlek még. De fogy az idő, és kialszik a fény. Hallom a hangod minden nap, hallom, hogy bíztattál. Legyek bátor, mondtad, és elfutottál. Válasz nincsen, csak várok némán. Elárvult apák és tékozló fiúk, hol van a múltunk, és miért nincsen kiút? Apa, szólj hozzám, és megláthatsz még. És kialszik a fény.
Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Vastag Csaba énekes előadó művészül velem szemben a stúdióban. Az imént hallgattuk meg a legújabb dalát, a címe az, hogy Apa, még egyszer köszöntelek, de jó.
Én is köszöntök mindenkit.
Beszéltünk valamikor egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt arról, hogy milyen gondolatok mentén fogalmazódott meg benned ez a dal, vagy jött a dalnak a szövege, hogy mit gondolsz az édesapádról, az apa-fiú kapcsolatról, és akkor azért mondom ezeket, mert a dalnak, az angol verziójának a címe pedig az is valami ilyesmit használtál, ilyesmit mondtál, hogy úgyis az ő cipőjében fogsz majd járni. Uh-huh. A dalnak az angol címe az, hogy Mirror.
Igen.
Ami azt jelenti, hogy lényegében az édesapád leképeződése vagy. Belenézel a tükörbe, uh-huh, és őt látod.
Hát tulajdonképpen így, ez hozta a dalt amúgy alapvetően, tehát hogy álltam a tükörbe, meg ültem a széken, és láttam, hogy pontosan úgy támaszkodok a kezemre, mint hogy apukám, pontosan úgy néz ki a kezem, mint apukám, meg pont olyan fejet vágok, mint apukám. Tehát egyszer csak azon vettem magam észre kb. Egy másfél-két hónapig, hogy minden, amit csinálok, az igazából apukám. És ezért lett az angol verziónak a címe az, hogy tükör, mert tényleg az ember a tükörben a saját magán keresztül igazából az apukáját látja viszont, vagy legalábbis én az apukámat látom viszont. Illetve, hogyha ő benéz a tükörbe, akkor lehet, hogy ő is látja magában engem. És ez is meg van fogalmazva mind a magyar, mind az angol verzióban, szóval ez egy tükör az embernek saját magának is lényegében, hogy ki vagyok én valójában, vagy hogy miket rontottam el, és mi az, amit jóvá tudok még tenni.
Videoklipet forgattatok hozzá, kicsit ilyen földön túli, sci-fi. Igen. Átlépsz egy másik világba, a gardróbban ott van az ajtó.
Igen. Azért lett ilyen minimál a videoklip, mert nem akartuk a videoklippel elvinni a zene fontosságát. Tehát az volt nekem a lényeg, hogy mindenki a szövegre figyeljen. Ennek ellenére, hogyha valaki nagyon figyeli a klipet, akkor láthatja, hogy egyébként a kisfiú is nagyon hasonlít rám, tehát a kisfiú is én vagyok, akkor a saját magam is én vagyok, aki játszom magam benne, és az öreg ember is, a nagypapa is, aki szerepel a klipben, ő is nagyon hasonlít rám, ő is én vagyok, tehát ez egy ilyen kis easter egg benne, de egy kis metafora is igazából, hogy nagyon sok harcot az ember magában vív meg.
Megszületett tehát a legújabb dal, két verzióban, angolul az a címe, hogy Mirror, magyarul pedig az a címe, hogy Apa. Ez most egy ilyen nyári cucc, és akkor ezt kipakoltátok, hogy akkor kész vagyunk vele, vagy esetleg egy-két társa születik még ennek a dalnak.
Folytatása következik, ez ki is van írva a végén, és hogyha tényleg ha kémcsővel és nem tudom marketingileg gondolkodnak, akkor nyilván nem ezt a dalt hoztuk ki volna nyárra, tehát ez inkább egy karácsonyi dal lett volna. Minden logika ellenére, vagy minden logika azt mondta, hogy nem most jelentessük meg, viszont annyira kikívánkozott, hogy kénytelenek voltunk a legszebb nyári bulik közepette ezt a dalt is kihozni. De azt látom, hogy bár nagyon sok külföldi előadónak megengedjük, hogy legyen lassú, egy száz zongorás daluk, csak gondolj be az Adele például, vagy Justin Bieber, akik mind vannak egy sirán, vannak nagyon minimál dalaik, amiket játszanak a rádiók. Magyaroknak ezt meg valami nem engedjük meg, csak a középtempós bulis slágereket, és ezzel a dalra szeretnénk el rácáfolni szerintem, mert úgy látom, hogy szeretik nagyon az emberek, nem nagyon érkezett rá negatív komment, nagyon köszönöm ezt a sok üzenetet, amit kapok a kedves hallgatóktól és nézőktől, mert olyan személyes dolgokat osztanak meg velem, amit elolvasni is megtiszteltetés, és azt hiszem, hogy ez olyan erős közösségé és olyan szép közösségé kovácsolt most minket, amiben büszkeség benne lenni.
Hogy telik a nyár? Bulik?
Nagyon-nagyon sok koncertünk van. Azért is keltem föl most egyébként, hozzá, nem tudom, a kedves hallgatók hallották, hogy mondtam, hogy most keltem föl, hát nagyon-nagyon sok koncertünk, mert egész nap úton vagyunk, és ezt a dalt is játsszuk most már. Igyekeztünk a koncertünkbe úgy integrálni, hogy az elején legyen, és hogy ne a legnagyobb bulizás közepette szólaljon meg, de azt veszem észre, és ez nagyon megtisztelő, hogy a közönség már tudja a szövegét, és ez egy hónappal a dal megjelenése után nem szokott annyira gyakori lenni, hogy már most tudják mindenhol, hogy mi a szöveg, és ez egy hihetetlen jó érzés.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Csabi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Lehet olvasni ilyen híreket az interneten, hogy profilt váltotok, hogy leteszed a mikrofont és felveszed a fagyis kanalat.
Szerintem ez nem egy vagy függvény, hanem ez egy és függvény egyébként. Ez onnan jött, hogy a fagyit nagyon szeretem, gyerekkoromtól kezdve. Ez most lehet, hogy furcsán fog hangozni, de hogy nem tudom, hogy ezt elmondjam egyáltalán. De nagyon sokszor nekem a fagyizás az ilyen 12 kötője 17 gombócot jelent egyébként. Tehát a vacsora helyett is fagyit szoktam ilyenkor enni, meg nagyon sokszor másnap reggeli helyett is amúgy, de hogy tehát én a kegyetlen típusú fagyizó vagyok, az összes fajtát, ami van a fagyizóban, azt mind végig szoktam enni, és hogyha való 20 fajta, akkor 20 fajtát. És ennek a gasztronómiai iránynak a szeretete indított el minket a feleségemmel abba az irányba, hogy valamiféle ilyen kis fagyis handmade, ilyen házi dolgot kezdjünk el csinálni. Valószínűleg nem ebben a szezonban fog ez majd megjelenni, de hogyha lesz ebben újdonság, akkor majd szólok. Elképzelhető, hogy ehettek majd a fagyinkból jövőre.
Utolsó kérdés a végére, Csabi, mert elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk arról, hogy van az életedben rengeteg munka, mármint hogy zenei munka, nem érdek fellépés, nyilván hetente többször edzőteremben vagy. Ezen kívül van még valami más vastag Csabi életében? Nem tudom, sport ezen kívül. Most a sport alatt arra gondolok, hogy akrobatikus rock'n'rollban nagyon sokáig benne voltál, vagy nem tudom, horgoló szakkörbe jársz, motorozol, azt tudom, de ezen kívül?
Nagyon-nagyon sok mindent csinálok, viszont most lettem annyira érett, vagy most jöttem arra rá, hogy az vagy amire nagyon figyelsz. És 100%-osan csinálni a napi 24 órából, még úgyis egyébként, hogy híresen keveset alszom, lehetetlen mindent egyszerre. Tehát valamit ki kell választanod, és most az új dalainknak a megjelentetése a legfontosabb, és ezeknek a daloknak a minél teljes körű megformálása az, ami nekem fontos. Tudom, hogy a mai világban a perfekcionizmus nem annyira jó hívószó, és nem biztos, hogy jó az, hogyha az ember mindig a tökéleteset akarja kiadni, mert akkor nagyon lassú lesz a dolog, de igyekszünk úgy megírni az új dalokat, hogy szép legyen, jó legyen az üzenete, hű legyen az, amit mondani szeretnénk, és ez képi megvalósításban is maximálisan tükrözze azt, amit szeretnénk. Szóval most ez viszi el a 24-ből 48 órámat.
Csabi, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Köszönöm minden.
Keresem, hogy hol a kiárat, nem kellett gyorsan kivágtak. Miért van minden este ez? Ez tényleg engem jellemez. Az én szerencsét mondottam, a vér csak folyt az orromban. Szerintem tényleg én vagyok az ostoba. Magam sem értem egészen, egyszer majd jó lesz, remélem. Hiszek a mesében. Bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell féltened. Hiába estem, felkeltem, mit tehetnék a helyzetben? Ezzel nem foglalkozok, magamra mosolyt rajzolok. Egy kérdés fújja a lelkemet, hogy meddig maradunk gyermekek. Álmokat kergetek. Bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell félteni. Enyém lesz a királyság és a királylány. Bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed. Bárhogy szeretném, nincsen szerencsém, mégsem adom fel olyan könnyedén. Látod, ez vagyok, így ha ez jó neked, add a két kezed, nem kell félfened.
Petőfi Rádió
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Yeah.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Vastag Csaba énekes előadó művésszel beszélgettem, a következő órában pedig Szabó Krisztián nemzetközi sakknagymesterrel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A garázsból indult.
Zenéjén generációk nőttek fel.
Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
Ő nem más, mint...
Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Fülekedt a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
Magyarok.
Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
A Petőfi Rádióban.
Minden magyar.
A műsorajánló után.
A legfrissebb információk első kézből.
A mikrofonnál Novák József.
Ez a Petőfi Rádió.
Továbbra is marad a hőség. Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2. blokkjának felterhelése. Baka András az egyetlen államfőjelölt.
Petőfi Rádió. Közlekedés.
Több jármű ütközött az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál, a 23-as kilométernél. A külső sávon halad a forgalom, a torlódás azonban továbbra is jelentős. Baleset történt az M0-áson Gyál térségében az M3-as felé vezető oldalon. A 33-as kilométernél szintén torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
Petőfi Rádió.
Hírek.
Megkezdődött a Paksi atomerőmű 2. blokkjának úgynevezett fokozatos felterhelése, vagyis az utolsóként még működő 4-es turbina mellett beindították a 3-ast is. A blokk várhatóan este 10 órakor éri el a névleges teljesítményét. A létesítmény honlapján azt írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az üzembehelyezést. A 4 Paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzembehelyezés. El. Két turbinája összesen 500 megawatt áramot termel. Eredményesnek értékeli a belügyminisztérium a fővárosi közbiztonsági akciót. Július közepén indult ellenőrzés sorozat, miután önkormányzatok és lakosok is jelezték, jelentősen romlott a közbiztonság Budapest egyes részein, főleg a drog használat miatt. A tárca tájékoztatása szerint több mint 150 embert fogtak el, 80 szabálysértési és több mint 70 büntető feljelentést tettek. Veszélyes lehet a fürdőzőkre a Balaton alacsony vízállása, a parttól néhány száz méterre ugyanis hirtelen mélyül a víz, hívta fel rá figyelmet a rendőrség. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. Már több mint 70 halottja van a földrengésnek Kolumbiában, a dél-amerikai ország csendes óceáni park vidékét. Megrázó 7,4-es erősségű földmozgásban több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a romok alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. Kolumbia elnöke országos szintű szükségállapotot hirdetett.
Petőfi Rádió. Időjárás.
Meleg időre és sok napsütésre számíthatunk holnap is, de a nyugati, déli és északkeleti ország részben is lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32-38 fok várható. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
A hírek után...
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai kultúrfitness második órája. Ebben az órában a sok világában fogunk kalandozni. Szóba kerül majd többek között a logikai, stratégiai gondolkodás, és beszélünk majd arról is, hogy hogyan lehet valaki nemzetközi saknagymester. Szabó Krisztián nemzetközi saknagymesterrel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.
Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Úgy, hogy homályos a visszapillantó, sokan kerülik, te van, ki belenéz. Néhány kilométer és az emlék úgy elillantó, mint hátra vagyunk, feledésbe vész. Így hát nyílik a tér az új nap, bármilyen szelek is fújnak. Útra kelek, bennem a vágyon indító, csak szólj, hogy mikor hova mész. Nem tudjuk, mit hoz majd a kicsit, de ha nézem szemedet, tükrében látom már, hogy jó útra vezetsz. Mert kétségem sosem volt, hogy rád bízhatom a tempót. És ha úgy érezzük majd, hogy láttunk eleget, hát végigjárjuk ismét ugyanezt. Egy újabb film a szemünkön át, miben a látva tart átöleli a téli pár.
szétesett, és már egy felé tart.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sakk világában fogunk kalandozni, hogy lehet 12 lépésből vagy kevesebből mattot adni, hogy lesz az ember sakk nagymester, nemzetközi sakk nagymester. Ez is kiderül a következő 60 percben, és már itt ül velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mit jelent az, hogy nemzetközi sakk nagymester?
A sakkban vannak rangok, és a nemzetközi nagymester az a lehető legmagasabb, amit el lehet érni.
Az a fehér király, vagy királynő.
Királynő, igen, igen, akár. Igen, tehát ez a legmagasabb rang, amit el lehet érni, és már nem lehet elveszteni. Én ezt egy picit a doktori címhez szoktam hasonlítani, aha, tehát hogy addig tanul az ember, nem mint hogyha utána mondjuk nem, de utána ugye, amikor professzorrá válik, ez a nemzetközi nagymesteri cím. Tehát onnantól gyakorlatilag meghívásokat kap a világba, a világon mindenhova, akár szimultán tartani, akár edzéseket, akár előadni. Tehát gyakorlatilag ott egy kicsit ilyen váltás következik.
Nagyon szép volt az allegória, amit hoztál, viszont mármint, hogy doktorrá válik valaki, mert hogy elvégzi a megfelelő iskolákat, megírja a megfelelő tanulmányokat, megvédi azokat, stb. A sakkban hogy mérik ezt? Megfelelő lejátszott játszmaszám, vagy nem tudom, kitalált új technológia, technika, valamilyen lépéskombináció, amit róla neveznek el, vagy nem tudom, hogy történik az, amikor az ember, vagy mi alapján történik az, amikor az ember megkaphatja ezt a címet?
Ezt versenyen kell teljesíteni. Én inkább a küzdősportokhoz szoktam olyan szempontból hasonlítani, hogy mondjuk egy karate vagy egy tékvandóban ott mondjuk egy fekete övet megszerezni, ugye ott feladatsorokat kell begyakorolni, ami hát szintén elég nehéz, tékvandoztam egy ideig. Tehát nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon sok gyakorlással azért az elérhető. Viszont itt a sakkban, itt nálad erősebbeket kell legyőzni, tehát gyakorlatilag nagymestereket ahhoz, hogy ezt el tud érni. Tehát ha az nincs meg, akkor ugye az nincs. Tehát nem az van, hogy mondjuk betanulni bizonyos dolgokat, hanem konkrétan teljesíteni nálad jóval erősebbek ellen.
Nyilván megvan adva ennek a szabálya, vagy le van írva a megfelelő szabálykönyvben, amit a más nemzetközi sakk nagymesterek, vagy a nem tudom, sakk szövetség hozott létre, de hogy akkor az van megírva, hogy nem tudom, hogy ha valaki szeretne nemzetközi sakk nagymester lenni, akkor a világ különböző tájairól, pontjairól, nem tudom, 12 sakk nagymestert le kell győznie egy játszmában, 24 lépés alatt.
Igen, körülbelül. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mi úgynevezett élő pontszám alapján vagyunk beosztva sakkozók, amit egyébként élő Árpádról neveztek el, tehát egy magyar találta ki ezt a rendszert még annak idején, és azóta is ezt használják. Ez egy nagyon igazságos szisztéma, egyébként lehet nyerni hozzá, lehet veszteni belőle. Ugye annak megfelelően, hogy az ember mit játszik. játszott az adott ellenfél ellen, és ezen kívül úgynevezett normákat kell teljesíteni ehhez a nagymesteri címhez. Vannak alatta levő rangok is, de mondjuk beszéljünk most erről, és ezt kell háromszor teljesíteni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy versenyen mondjuk megvan, hogy 9-ből 7 pontot kell elérni, tehát mondjuk az egy olyan performance teljesítmény, ami mondjuk egynek felel meg. De ha az nem sikerül, akkor nulláról kell kezdeni a következő versenyen.
9-ből 7 pontot kell elérni. Az egy pont az úgy van, vagy nem tudom, valamilyen arányok vannak. Ez úgy van, hogy ha megnyersz egy meccset, akkor az egy pont.
Pontosan, igen, így.
Tehát akkor nem úgy van, hogy nem tudom, egy meccsen belül, hogyha azt megnyered egy pont, de hogyha közben alkalmazol bármilyen valakiről elnevezett lépés kombinációt, akkor plusz 2 pont még hozzá, ha bizonyos időn belül, akkor még plusz 3 pont hozzá, és akkor egy meccsen belül meg is lehet a 7 pont.
Nem, akármennyire gyönyörűen játszunk, az egy pont lesz a győzelem, csak így van, igen.
De mennyire látsz előre egyébként, Krisztián? Azt szokták mondani, hogy akik nagyon értenek a sakhoz, azok legalább 12 lépéssel előre látnak.
Igen, itt a sakban nem is az van ezen a mi szintünkön, hogy mennyit, mert tehát vakon is tudunk sakkozni. Tehát 50-60 lépést is látunk előre, hogyha kell, hogyha szükség van rá, hanem inkább az a nehéz benne, hogy mindegyikből annyira sok lehetőség van, annyi eltérés, hogy azt kiértékelni a végén, hogy mi lesz jó, ugye az nem egy egyszerű dolog. Ezért van az, hogy a sakk szinte az egyetlen olyan logika játék, amit még ezek a nagyon modern számítógépek sem tudnak kiszámolni végig. Tehát a mostani technológia az ott tart, hogy amikor 7 bábú van vissza, azt tudja kiszámolni végig. Hát, hogy mondjuk mat 85 lépésbe bármit csinál az ellenfél tutira.
Neked mennyi volt a legrövidebb? Hány lépésből? Jó, hát mi ha leülnénk sakkozni, én viszonylag amatőr vagyok, nem tudom, néha leülök kis barátaimmal, és akkor lépünk kettőt, és akkor nagyon örülünk neki, de hogyha amatőrrel játszol, akkor nem tudom, 8 lépésen belül megvan amat.
Hát ezért ez nagyon attól függ, hogy ez az amatőr mennyire amatőr, és hogyan sakkozik, mert ugye azért már az amatőrök sem olyan rosszak, hogyha mondjuk éppen van bizonyos betanult sémájuk. Mi ezt nem így szoktuk igazából számolni egyáltalán. Egy döntő világbajnokságon a leggyorsabb győzelmem az 7 lépéses volt. Az azért olyan ritka, és egy elég rangos indiai ellenféle ellen, tehát az, ami most így eszembe jutott a kérdésed alapján.
7 lépés egy ilyen nemzetközi bajnokságon, azt mondtad. A 7 lépés az mennyi idő alatt történik meg? Az megvan 5 perc alatt, 3 perc alatt körülbelül.
Igen, ez nagyon gyors volt, ez ilyen 10 perc alatt. Igen. 10 perc alatt volt, de hát nyilván ott egy megnyitási csapdámba beleesett, és akkor ez így történt, igen, mert nyilván is egy nagyon komoly felkészült játékos volt, aki azóta szintén már nemzetközi nagymester lett.
A megnyitási csapdámba beleesett, ezt használtad. Mit jelent az, hogy megnyitási csapda? És még mielőtt erről beszélünk, ugye alapvetően rengeteg féle ilyen urbánus legenda van, hogy akkor hogy lehet, hogy szabad sakkozni, mik az alapvető szabályok. A lépéseket nyilván mindenki ismeri, aki foglalkozik a sakkal, hogy akkor ezzel lehet, nem tudom, alakban lépni azzal, csak egyenesen a királynővel szinte mindenféle úton lehet lépni. Na de hogy a kezdésnél 2 bábú lép, vagy 1 bábú lép? Mert ilyen is van, meg olyan is van, mind a kettőt hallottam.
A hivatalos szabályok szerint egy bábú lép, igen. És a megnyitási felkészülés az azt jelenti, hogy vagy ez a megnyitás egy csapdámba beleesett, hogy vannak úgynevezett megnyitások már, hogy ezek a kezdő lépések, és nyilván a rengeteg adatbázisban összegyűjtött játszmák alapján már azért vannak kialakult vonalak itt az elmúlt több száz év játszmái során, és gyakorlatilag ezekből építünk megnyitási repertoárt, ezeket alkalmazzuk, és ezeket játsszuk a játszmákban is meg.
Ez a megnyitási repertoár, vagy szeánc, vagy nem tudom, begyakorolt lépések a meccs elején. Én, hogyha sakkozom, és akkor most elárulom az egyik legnagyobb titkomat, akkor kb. Mindig ugyanúgy szoktam nyitni, persze 2 bábúval, és úgy váltogatom, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon csinálom azt meg. Nyilván, aki profi sakkozó, az nem mindig ugyanazt csinálja, hogy akkor kiteszi a nem tudom milyen betűnél a gyalogot, és aztán utána még a futót hozzá, hanem hogy azért számtalan kombináció létezik.
Igen, de az eleje az nagyon jól alkalmazott. Én is annak a híve vagyok, hogy általában ugyanúgy úgy szoktam kezdeni, hogy tehát ha valamit elkezdek tanulni, elemezni, akkor próbálok ahhoz ragaszkodni. Szerintem ez úgy igazán a profi hozzáállást, mert ugye hát azért tanuljuk, hogy ugye azt játsszuk utána. Tehát, hogy mindig valami mást játszani, az nem annyira az én világom olyan szempontból. Később aztán úgyis már kijön az a rész, amikor véget ér a felkészülés része a játszmának, és akkor ugye hát kezdődik az úgymond saját fejből való kreatív játék, de hát addig érdemes követni a felkészülésünket.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, saknagymester, nemzetközi saknagymester. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Nem voltam ébren,
Kulturfitness Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Krisztián, nemzetközi sok nagy mester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
Köszönöm szépen is.
Nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy akkor hogy lesz az ember nemzetközi sok nagy mester, meg már megnyitási ceremóniáról, mármint hogy játszma, vagy csak parti megnyitási ceremóniáról beszélgettünk, hogyha az ember nemzetközi sok nagy mester, vagy profi módon sakkozik, akkor hogy áll neki egy mesnek úgy, hogy akkor matra megyünk, és akkor minél hamarabb azt el kell élni, vagy egyszerűen csak menjünk a játékkal, aztán majd előbb-utóbb elérkezünk a játszmának ahhoz a pontjához, amikor már eszembe jut, nem tudom, 10 perc után, 15 perc után, hogy akkor na most már itt az ideje azokat a lépéseket betenni, vagy bábukat behúzni, amiből mat lesz.
Természetesen profi szinten azért nem lehet olyan könnyen nekiugrani az ellenfélnek, mert ugye hát ő is tudja ott a védelmeket az ellen, hanem stratégiailag fel kell építeni a játszmát. A profik felkészülés azt jelenti, hogy egyrészt az otthoni felkészülés, de hogyha a játszmá, konkrét játszmára készülünk, akkor megnézzük az ellenfelet, mit játszik, és annak megfelelően megpróbáljuk követni a vonalakat.
Így fel kell készülni az ellenfélből, mint egy nem tudom futballmérkőzésen, hogy akkor megnézik az edzők meg a csapatnak a tagjai, hogy akkor mit játszott a nem tudom milyen meccsen az ellenfél. Ugyanezt meg kell nézni neked is. Nem elég az, hogy ismered az összes lépés kombinációt is, pontosan tudod, hogyha valaki lép valamit, akkor arra te mit kell, hogy lépj?
Hát olyan nincs esetben, hogy összes lépés kombináció. Tehát nagyon sokat edzünk, nagyon sokat gyakorlunk, de hát ez egy végeláthatatlan dolog, tehát ez rengeteg, és igen, érdemes felkészülni az ellenfélre. Tehát az a profi szemlélet, ahogy már így említetted. Ugyanúgy, mint a fociban így van, megnézzük, hogyan játszott eddig az ellenfél, stratégiailag, milyen a stílusa, és hát, hogy konkrétan az elején azért mégis miket szokott játszani.
Nagyon régóta benne vagy a sakkvilágában. Volt már olyan, nyilván volt, de hogy hány, vagy ki, akiből felkészültél, leültél elé, és aztán azt mondtad, hogy hát ezt eddig nem csinálta, tökre meg vagyok lepődve, nem erre készültem.
Természetesen, tehát ez is része annak, hogy meglepetést okoznak, esetleg én okozok neki meglepetést. Ez nem olyan egyszerű egyébként mérlegelni, hogy mit érdemes, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy milyen jó, hogyha én meglepem az ellenfelet valami újjal. De ugye hát, ha meglepem, az azt jelenti, hogy valamelyest azzal magamat is meglepem, mert kitérek abból, amit eddig szoktam, tehát nincs akkor a gyakorlatom benne, úgyhogy ez nem egy olyan egyszerű történet. Én nem vagyok egy olyan meglepős típus, hanem én inkább a sajátjaimhoz szeretek ragaszkodni, és azt mélyebben tudni.
Behoztam az imént a focit, mint hogy ott is van felkészülés. Hogyha arról beszélünk, hogy edzés, akkor a focisták elmennek a, nem tudom, edzőterembe, és akkor mindenféle súlyokat emelgetnek, meg futnak, meg nyilván labdás edzés, pályán edzés, felkészülési mérkőzések, stb. Egy sakkozó, vagy nemzetközi sakknagymester esetében. Hogy néz ki a felkészülés, az edzés? Kiteszed otthon a, nem tudom, 12 sakktáblát, és akkor magaddal játszol szimultán, vagy eljársz a ligetbe sakkozni az ott sakkozókkal, vagy hogy edz egy sakkozó?
Nem, hát már nagyon régóta ez ugye számítógépen zajlik, tehát elemző programok segítségével, sakprogrammal ott építjük a repertoárt minden szempontból, ott követjük a világeseményeit, a játszmáit, tehát ezek gépen zajlanak természetesen. Edzővel, edző nélkül is, edzőtáborban, otthon. Tehát ezt így kell elképzelni.
Az edző mit csinál egy sakkozó esetében? Ott ül melletted, és hogyha nem tudom, rosszat nyomnál az egérrel, akkor rákoppint a kis pálcájával a kezedre, hogy ne, másikat, vagy hogyha rendes bábút tennél arra, akkor megfogja a kezedet, és de inkább erre tegyed rá a kezedet.
Ez maximum gyerekkorban gyermekkorban mondható el. Később azért nem, mert az edző ő lehet gyengébb játékos is már, mint a tanítványa, tehát hogy ez nem feltétlen azonban, nekem is vannak világklasszis tanítványaim is, hanem az eddigi tapasztalatainkat adjuk inkább azzal át, valamint segítünk kialakítani ezt a repertoárt, útvonalat, irányvonalat neki, és aztán majd ő maga megjátsza azt szépen a versenyen.
Csak számítógépen történik az edzés? Nincs olyan, hogy klasszik analóg módon előveszed a saktáblát? Van még egyáltalán saktáblád?
De kirakjuk táblán is természetesen néha, csak már akkora mennyiség, hogy mindent nem lehet, de néha úgy elhúzogatjuk örömmel a táblánál is saját fejből, igen.
Neked hány saktáblád van otthon, ha egyáltalán?
Hát természetesen van azért, hát talán 10 körülbelül. Aha.
Mindenféle saktáblák vannak, vagy mindenféle kinézetű bábukat meg anyagból készítenek. Vannak tök jól kinézőek üvegből, elefántcsontból, stb. Meg lehet venni az akármilyen bucsúban 500 forintért a nagyon szép saktáblát, mindegyikkel lehet játszani. Neked ilyen különlegességek vannak egyébként?
Vannak természetesen. Üvegsakot azt általában így ajándékba szoktam kapni még annak ide, mint a polgármester fogadót, stb. A versenysakkon edzünk persze, tehát ilyen szép faragotton általában.
Ha azt veszük, hogy sakk játszma, akkor azért sokféle létezik. Leütök ketten egymással, és akkor lejátszátok. Vagy van ugye, amikor rapidban tolni kell, vagy van olyan, hogy nem tudom, körmérkőzések vannak, minden egyes ilyen sakk szekcióban részt veszel?
Igen, értem, hogy mire gondolsz. Tehát ha a versenyeket csoportosítjuk, akkor van olyan, hogy ez a körmérkőzés, ezek ilyen zárt versenyek, és vannak nyílt versenyek, ahol nagyon-nagyon sokan részt vehetnek, és akkor úgy sorsolják ki pontok alapján, hogy ki kivel kerül össze. Tehát én voltam versenyen, ahol mondjuk 750-en is voltak. Mm. Tehát, hogy azért az elég sokan, és hozzád hasonlóakkal kerülsz általában össze. Ennek megvan ennek is a sorsolásnak a szisztémája, és ezen kívül vannak az időbeosztásos kategóriák, amit említettél. Tehát nyilván a normál az a klasszikus, az a nagyon hosszú játszma, ami akár 7-8 órás is lehet, tehát elhúzódhat nagyon, és vannak a gyorsabbak, az a rapid, az maximum 30 perces, és van a blitz vagy schnell, más néven azok meg a villámgyors játszmák.
Tük, sakmat kész.
Igen, az egy kicsit más, nyilván a hivatalos, ahol nagymesternek lehet lenni, meg ilyennek az a klasszikusra vonatkozó.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Egyszerűsítsük le az életet, ne bonyolítsuk tovább. Nem kell tudni, mi van előttünk, legyen meglepi inkább. Hagyjuk el a biztosat, a tuti bizonytalan ér. Ne légy fukar az érzelmekkel, legyél maga valér. Hey! Sokkal inkább készüljünk arra, amire nem lehet. A két lábam csak egy irányba fut, két felé nem mehet. Legyen ünnep a társaság, s legyen mindig jó a reflex. Ne foglalkozz semmivel, csak mindig legyen. Kaja meg szex, mindig legyen, kaja meg szex. Mindig legyen, kaja meg szex. Mindig legyen, egy a fontos a kis szobában, mindig legyen. Mindig és mindenkor jó hangulat legyen. A bánat zájjon el a sírás, ne maradjon velem. Nem baj, ha néha napján engem valamivel meglepsz. Csak egy a fontos a kis szobában, mindig legyen. Kaja meg szex, mindig legyen, kaja meg szex. Mindig legyen, kaja meg szex. Mindig legyen, egy a fontos a kis szobában, mindig legyen. Csak legyen, kaja meg szex. Csak legyen, kaja meg szex. Csak legyen, kaja meg szex. Egy a fontos a kis szobában, mindig legyen. Én mindig vigyázok rá, akkor is a szétesek. De add már ide a szád, és lazulj el, öleljed rendesen, hogy legyen kajom egy szex.
Petőfi Rádió.
Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
solygásáért.
Petőfi Rádió.
Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Krisztián, nemzetközi sakknagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Krisztián.
Szia, köszönöm szépen.
Nagyon sokat beszélgettünk sakról, meg edzésről, meg bábukról, meg táblákról, meg számítógépről. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy neked hogy jött az életedbe a sakk. Klasszik módon, nem tudom, édesapád, nagypapád 5-6-7 éves korodban leültetett, hogy akkor most megmutatom neked, hogy a lóval ellalakban kell lépni. A királlyal csak egyet lehet, viszont azt bármilyen irányba. Szóval, hogy jött a sakk az életedbe?
Egy ilyen teljesen véletlenszerűen 5 éves voltam, óvodás még, amikor apukám vett egy számítógépet. De ugye abban az időben még nem voltak ilyen fejlett okos telefonok meg ilyenek, ugye az 1994-et írunk.
Akkor te 89-es vagy.
Igen, igen. Pontosan, így van. És ott a játékok között volt sakk is, de még nem volt Windows rajta meg ilyenek, tehát sakk meg a passziánc, ez a kettő volt rajta, és nekem ez nagyon tetszett, tehát a sakk győzött. De ezt úgy kell elképzelni, hogy hazajöttem az óvodából, és megállás nélkül estig játszottam a géppel. Tehát a szüleim ott nem nagyon értették, hogy ez a gyerek nem normális, vagy mi történik, hogy miért nem megy kijátszani a többiekkel, inkább sakkozik a számítógépen. De hát nyilván ez volt nekem az előnyöm, hogy valahogy ez nagyon megtetszett, és ugye ezáltal, hogy rengeteget gyakoroltam, nagyon sikeressé is váltam elég gyorsan.
Csak úgy játszottál, vagy tanultad a sakkot, hogy akkor a számítógéppel, a programmal, meg kellett tanulni, tehát hogy hiába vitték haza azt a bizonyos számítógépet, attól te még nem tudtad, hogy nem tudom, a királynővel, vagy a futóval, vagy a bástyával hogy lehet lépni.
Autodidakta módon tanultam meg a szabályokat, mert ugye a számítógép nem engedett szabálytalanul lépni, tehát ott az automatikusan ugye ez így kialakult, és akkor utána persze látták a szüleim, hogy hát állandóan sakkozni akar, akkor még nem, senki nem tanított, apukám kezdett egy kicsit tanítani utána, és elvitt egyesületbe. És gyakorlatilag így kezdődött az egész.
Elvitt egyesületbe, ott kiderült, hogy akkor ez a srác ért hozzá utána, hogy jöttek az első gyerekversenyek, junior versenyek.
Pontosan, első gyerekversenyek, 8 évesen már magyar bajnok voltam a korosztályomban, és hát akkor már látszott, hogy ezt ugye érdemes komolyan is csinálni, és akkor hát több edző is felfigyelt rám, és gyakorlatilag 9 évesen már a Paksi Atomerőmű csapatába kerültem, ahol egy újabb edző kezdett el foglalkozni velem, és gyakorlatilag így indult és folytatódott a karrierem.
Így indultál neki a felnőtt életnek? 15-16-18 éves korodban azt mondtad, hogy engem semmi más nem érdekel, csak az, hogy sportoló, profi sakkozó legyek, nem akarok magasépítő mérnök lenni, nem akarok bútorasztalos lenni, semmi.
Igen, ez ilyen érdekes, mert ugye kiskorban vagy fiatalkorban ezen még az ember úgy nem gondolkodik, vagy én nem gondolkodtam legalábbis, hanem tetszett, és akkor nyomassuk. Aztán később ez kialakult, hogy ugye ebből megélni is meg lehet, nem is rosszul, és akkor hát miért ne azt csináljam, amit szeretek.
És azt is csinálod a mai napig.
És a mai napig azt így van, igen.
Elég régóta benne vagy már. Hova lehet tovább menni? Nemzetközi sakknagymester lettél. Innen van még valami fölfelé? Nem tudom, innen már csak az van, hogy akkor te írod majd a szabálykönyvet?
Természetesen mindig van feljebb ugye az élőpont számoknak köszönhetően. A rangokban ez a legmagasabb. Egy ideje már nem vagyok aktív versenyző, ugyanis ezt ezen a szinten nem lehet együtt csinálni, hogyha az ember mást is tevékenykedik, tehát tanítványai vannak. Egy idő után elkezdtem edzőként ajánlatokat kapni Ázsiából, Amerikából, és fokozatosan erre így átálltam. És most már ilyen üzleti stratégiai előadásokat is tartok cégeknek. Az amerikai Google volt a legelső egyébként, aki megkeresett egy ilyennel, most már Magyarországon is több nagy vállalatnak és cégnek tartok ilyeneket.
A későbbiekben majd beszélünk erről, hogy ez mennyire járul hozzá stratégiai gondolkodáshoz, mert nyilván, hogyha az ember sakkozik, akkor stratégiailag, logikailag másképp gondolkodik, vagy kicsit alakul a világlátása. Viszont még maradjunk egyelőre annál, hogy belekerültél ebbe a világba. Nemzetközi sakknagymester lettél. Elértél mindent, amit el lehetett érni, és akkor egy ponton túl pedig már jött az, hogy akkor nekem tanítani kell gyerekeket?
Mindig bennem volt az érzés, hogy a tudásomat én szeretném átadni. És vannak feltörekvő lelkes fiatalok, nagyon nagy örömmel segítem őket. Tehát ez az érzés így bennem volt, és amikor konkrétan is már megkerestek ilyennel, hát ez mindig örömöt okozott a számomra.
A sakkozóknak az emlékezete az állítólag csillagos ötös. Tehát, hogy vissza tudják idézni azt, hogy nem tudom, 35 évvel ezelőtt, amikor a Garry Kasparov játszotta valakivel, 12. percben a 48. lépésnél éppen a valamit nem tudom hova tette valóvá, és akkor a következő lépése megvoltam. Eznek neked is megvannak?
Igen, a logikai memóriánk nagyon-nagyon fejlett, és ugye ezt az élet egyéb területen is elég jól tudja. tudjuk alkalmazni. A logikai memória azt jelenti, hogy kötjük valamihez. Tehát most nyilván a telefonkönyvet nem lenne olyan könnyű megtanulnom. Nyilván alapból persze jó memóriám van ezáltal. Hogy nem azért, mert most én egy zseninek születtem volna, vagy bármi, mert szó sincs erről, hanem maga az élsporttal annyira kialakult ez, annyira fejletté vált, hogy igen, tehát elég jól meg. Most, hogyha mondok egy személyes példát, középiskolás voltam, magántanulóként végeztem, és fél évente vizsgáztam, de akkor már annyira elfoglalt voltam, hogy nekem egy fél éves vizsgámra tantárgyanként ilyen 20 perc jutott körülbelül. És ez nem okozott problémát, kitűnő tanuló voltam így is.
És visszaemlékszel az összes saját meccsedre, játszmádra?
Hát azt most nem mondom, hogy az összesre, de nagyjából igen. Tehát valahogy szóba kerül, akkor szinte az összesre, igen, igen. Tehát valahogy szóba kerül valakinek a neve, vagy a játszma alapján, akkor azonnal emlékszem rá természetesen, igen.
Amikor lejátszotok egy meccset, akár nyersz, akár vesztesz, akkor utána, amíg leülsz, és nem tudom, utána 3 órán keresztül elemzed, hogy hol rontottad el?
Hát ha nem is egyből, de természetesen persze. Tehát az elemzés az a része az egésznek, igen.
És akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy a negyedik lépésben a bástyával kellett volna inkább a H2-re lépni, és akkor onnantól az összes többi másfél óra másképp alakult volna.
Valami ilyesmi, igen. Nyilván ezen a szinten ez nem olyan egyszerű, mert ugye ott azért eléggé megfontoltak vagyunk már, tehát az azért ritka, hogy a játszma után egyből, nem ezt kellett volna, hanem az alaposabb elemzés mutatja ki általában.
Fogott bábúval lépni kell, ilyen van az urbánus közegben, ez nálatok is van?
Persze, hát ez szabály, nem fogdozzuk össze a figurákat, amit megfogunk, azzal lépni kell, így van.
Olyan nincs akkor, hogy nem tudom, odalépsz valahová valamelyik bábúval, inkább mégis a másikat szeretném, mert visszateszem, jó?
Olyan nincs, igen.
Ezt a gyerkőcök szokták.
Igen, ott előfordul, igen. Előfordulhat, igen.
Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Szabó Krisztián, nemzetközi sakk nagymester. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Ma is írtam pártat, csak hogy érezzem, de még mindig mozog valami bennem. Mert nélküled nem ismerem most magam igazán, hogy megdörög az évből, érzem borulgattál. Mert elfelejtenélek, visszajössz a széllel, minden egyes éjjel bőröm alatt érzem. Jó, most jön a viány, és soha nincs kivet akár, mert tartul az ég, igen gyűlik ott fenn, belefáradtam, már nem bújok el, látó. Jön a viány. Rám se nézel, nem is kérded, hogy vagyok házat nézve, látom éppen, hogy már más vár haza rád, de nem bán. Majd az idő meggyógyít, addig csak képzelem, nem kétkedem, ó, nem kétkedem. Mert elfelejtem élem, de visszajössz a szélem, minden egyes éjjel, a bőröm alatt érzem. Jó, most jön a
Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Szabó Krisztián nemzetközi sakk nagymester ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
Köszönöm szépen.
Meg a kedvenc bábud egyébként. Még mielőtt rátérünk a logikai stratégiai gondolkodásra, meg annak a fejlesztésére. Mindenkinek van, aki sakkozik kedvenc bábúja, amivel a legjobban szeret lépni. Neked mi az?
A huszár. Természetesen. Hát mert az a legérdekesebb, legkülönösebb.
A királynőnek van a legnagyobb ereje.
Az a legértékesebb természetesen, de ha már ugye kedvenc figurát kérdezed, akkor az a huszár. Azzal lehet a legjobban betrükközni másokat.
Egyébként igen. A másik pedig az, ami szerintem ilyen zsákutca bábú, és persze annak is nagyon nagy ereje van, de hogy a bástya, az szerintem ilyen zsákutca bábú, mert hogy azt hiszed, hogy annak milyen ereje van, és tényleg van ereje, de olyan nehéz bárhova oda jutni vele, és tényleges erőt kifejteni, vagy úgy pakolni, hogy bármennyire is ott áll a második sor szélén, mind a két oldalon, szerintem az nem adja azt az erőt, mint amit az ember hisz benne.
Hát az elején nem, mikor még állnak előtte. Aha. Aztán ahogy nyílik ki az állás, azért az erősödik fel. Általában ezekre a gyorsan mozgó figurákra az jellemző, futóra is például. Tehát nyilván, ha zárt az állás, tehát a gyalogok össze vannak tolva, akkor nem igazán erősek, mondjuk egy huszárhoz képest, ami ugye átugrik mindenfélét. De utána azért felerősödnek ezek, igen.
Igen, akkor nem örül az ember, amikor be kell áldozni, hogy akkor mentse az akármi mást.
Hogyne, így van, igen.
Na, arról már beszéltünk, hogy a sakk egyébként fejleszti a logikai, stratégiai gondolkodást. Az ember elkezd másképp gondolkodni, másképp tekinteni a saját életére és a saját, nem tudom, hétköznapi élethelyzeteire. Még inkább egy cégvezető. És állítólag már vannak olyan vonalak a különböző nemzetközi nagy cégeknél, hogy a vezetőknek ilyen sakk továbbképzés van.
Stratégiai képzés, igen. Ez úgy kell egy kicsit elképzelni, én 14 éves voltam, amikor játszottam egy versenyjátszmát, és közben jött egy ilyen gondolat, hogy ez egy olyan jó dolog ez a sakk, hogy szerintem ez sokkal több annál, mint hogy a versenyzők játszanak csak egymással, tehát milyen jó lenne ezt tovább vinni a mindennapi életre, az üzleti életre esetleg. Azóta egy könyvet is írtam már erről egyébként, ahol 7 fejezeten keresztül mutatom be, hogy mennyi mindenre jó az üzleti életben például a sakk, és valóban elkezdtem meghívásokat kapni nagyvállalatoktól, cégektől is, ahogy a munkatársait tréningezzem meg a vezetőit a sakk logika gondolkodásával.
De úgy, hogy akkor játszotok sakkot, megtanítod nekik ezt a, nem tudom, kicsit advanced-abb, tehát hogy nem alap szinten játszott sakkot, hanem mindazt, amit te csinálsz, amit a profik játszanak, ennek egy ilyen, nem tudom, lecsupaszított változatát, tehát hogy a játékból kiindulva próbálod meg őket, vagy a gondolkodásmódból kiindulva
a gondolkodásmódból, mivel ugye ők nem profi sakkozók, hanem egyértelműen a gondolkodásmódjukat fejlesztem ezzel, így tehát ezt picit úgy kell elképzelni, hogy valami üzleti példát hozunk, hogy mondjuk egy példát, mondjuk egy befektetés, hogy csinálta ezt a, mit tudom én, Bill Gates, most csak egy példát mondok, és ezt én sok példákon keresztül bemutatom, hogy ezt hogy kell elképzelni ott. Tehát ez nem egy sikerreceptet kell elképzelni ezzel, hanem egy picit olyan, mint egy önfejlesztés, hogy ő majd ezt saját maga ezt a gondolkodást át fogja vinni a saját bizniszére, de mondjuk az élet egyéb területeiről ritkán venne ilyen jellegű példát, mint a sakk gondolkodásával.
Hogy jött a könyv ötlete, Krisztián?
A könyv ötlete egyszerűen a brandépítés kapcsán jött, hogy
a saját branded építése, vagy a sakk, vagy a stratégiai gondolkodás?
A sajátom kapcsán, és láttam, hogy ilyet nem nagyon csinál senki az egész világon, ilyen jellegű dolgot, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó lehet.
Az csak egyszeri villanás térben és időben, hogy írtál egy könyvet, vagy itt az ideje most már, hogy annyi mindennel foglalkoztál, meg annyi mindenem vagy túl, itt az ideje esetleg egy következő könyvet írni.
Ez egy ilyen egyszeri volt most még. Azt mondom aztán, hogy mit hoz az élet, azt meglátjuk egyelőre, most nincs ilyen tervem még.
Ha az ember elkezd kicsit tudatosabban gondolkodni, akár a sakkból kifolyólag, stratégiailag, logikailag, az egyébként az élete minden területére kihat, nem?
Pontosan. Én azt a példát szoktam erre mondani, hogy ugye abban mindenki egyetért, hogy konditerembe jó járni. Ugye? Tehát az egyszerűen jó a testünknek, nem azért, mert most annak azonnal hatása lesz. Ugye az jó, ha valaki nem jár, az azért, mert vagy nem akar rá költeni, vagy ideje nincs rá, vagy bármi, az biztos, hogy jó. Akkor nem kéne ugyanezt csinálni az agyunkkal is, ami ugye az egész testünket irányítja? És ugye hát mi mással, mint a sakkjáték, ami az egyik legösszetettebb.
Az van, hogyha egy kicsit távolabbról nézem ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy az ember alapvetően ugye gondolkodik az agyával. Itt a stratégiai, logikai gondolkodás, na de hát érző lények vagyunk, és nem mindig a józanész alapján hozzuk meg a döntést, a megfelelő vagy nem megfelelő döntést, hanem néha szívből, lélekből. A kettő nem biztos, hogy találkozik egymással, hogyha szívből döntök, az nem biztos, hogy logikai stratégiai.
Igen, ez a legnehezebb igazából a versenysakban is, és ez az, ami a sakkjátszmát is nagyon sokszor eldönti, hogy most a logikai vagy emocionálisan döntsünk, mert ugye a sakk is kiszámíthatatlan, tehát nem lehet végig kiszámolni ugye a legtöbb helyzetet, hanem amit érzünk, hogy valószínűleg jó lesz, és valamelyest ki tudjuk számolni, vagy próbálunk előre számolni, azt fogjuk választani. Hát ugye az életben is nem egyszer így van, tehát hogy információ hiány mellett kell viszonylag jó döntéseket hoznunk, és viszonylag gyorsan.
Hát az az élet minden területén, minden egyes döntésnél így van, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő információ, megfelelő számú vagy mennyiségű információ, és meg kell hozni a megfelelő döntést.
Pontosan, így van.
Az adott körülmények és rendelkezésre álló információk alapján. Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez, Krisztián. Azt mondtad, hogy már nem vagy aktív játékos, de sakkozol még.
Természetesen, persze, csak most ez a versenyzés, saját versenyzésem, ez átfordult, hogy a tanítványaimat segítem.
A tanítvány az mit jelent egyébként? Gyerkőcök, fiatal felnőttek, vagy bárki mehet?
Nekem minden korosztályban is szinten vannak tanítványaim, tehát a kezdőtől a világklasszisig, és a 4 évestől 90 évesig.
De kit figyeltél? Kire néztél fel? Ki volt a legnagyobb példaképed, amikor benne voltál, nem tudom, 18-19-22 évesen a sakk világában?
Hát az én...
Ez még a Kasparov időszaka egyébként.
Igen, el is árultad a választ egyből. A Kasparov volt nekem a példaképem, aki azóta is annyira ugye humble módon, tehát alázatosan áll a sakkhoz, hogy ő volt, akit minden szempontból próbáltam így követni.
És akkor az utolsó kérdés a végére, te szoktál még ilyeneket csinálni? Nem tudom, hogy kimész a ligetbe a kis sakktábláddal, vagy nem tudom, bármilyen rendezvényre, és akkor ott lehet vele csakkozni egyet?
Rendezvényen lehet találkozni velem, igen. Augusztus 29-e egyek az lesz a következő, valamint szeptember 26-án a Polgár Juditnak a Világ Sakkfesztiválján is egyik előadó leszek.
Vele játszottál valaha? Polgár Judittal?
Elemző társa voltam 6 évig. Versenyen nem kerültünk össze, de nagyon jó kapcsolatban vagyunk.
Ki a leghíresebb, akivel valaha is játszottál? Most ha azt mondod, hogy Kasparov, akkor itt leteszem a mindenemet.
Nem, ez egy elég vicces történet, mert ugye hát elvileg a Kasparovval kollégák vagyunk, mert mindketten nemzetközi nagymesterek vagyunk, viszont a legnagyobb élményem vele kapcsolatban, hogy egyszer lefotózkodhattam vele. Úgyhogy azért a nagymesteri szint után is vannak még szintek. Egy grúz olimpiai első táblás, aki a legnagyobb ellenfelem volt, és ráadásul sikerült őt legyőznöm egyébként, aki egyébként a Kasparovnak volt az edzője többek között. Az majd Parasvili nevezettű egyébként.
Krisztián, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Fölöttem angyalok, csak kezeljük, hagyjatok. Eddig is egyedül jártam, vártam. Magasra küldeném, de csak a hold fele. Az én hűtársam én, már nem, soha nem többé érem. Nem hiszek semmiben, és nem, már nem, soha nem többé érem. Nem tartozom semmiben, ami savvará. Nem javít hibákat, nem várom tőled sem, ami nincs meg bennem. Hogyha már nem zavar, köröttem sok a zaj, suham papír hajom a széle szemben. Én már nem, soha nem többé érem, nem hiszek semmiben.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Fekete Laci már itt van a stúdióban, hogy mi a mai menü. Ezt már is mondja nekünk. Szia Laci, mit hoztál mára?
Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is elérhető az Én Világom című filmsorozat, ami egy 2007-ben készült hazai ismeretterjesztő filmsorozat Sáfrány József rendezésében. A rendező operatőr személyes utazásain keresztül mutat be történelmi tájakat, emlékhelyeket, kultúrákat, a világ különböző részeiről. Én imádom az efféle ismeretterjesztő per természet filmeket, úgyhogy ajánlanám mindenkinek az Én Világom című filmsorozat.
Nagyon szépen köszönjük, Laci.
Köszönöm.
Nem kell más, csak éreznem kell neki. Múlt nyáron már éreztem, egy orkán jött a szélcsendben, ahogy átöleltél, úgy felkavartál, aztán összekint a városban, jégé fogyva ázottan, csak úgy elszaladtál, de mégis bennem maradt.
Ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Vastag